Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy milyen exotikus úti célra lehet úgy utazni, hogy nem kell tartanunk feltétlenül attól, hogy nehezen tudunk majd visszajönni, vagy esetleg karanténba kerülünk. Nincs túl sok ilyen hely, és az biztos, hogy a bizonytalanság talán az, ami a leginkább az idegenforgalom átka, és ami miatt az utazási irodák, a légitársaságok nem igazán tudnak tervezni. De minden esetre most megpróbálunk egy teljes körképet adni az elkövetkezendő egy órában azoknak, akik úgy gondolják, hogy mégiscsak külföldre utaznának az ünnepek között, vagy akár a januári-februári időszakban. Tartsanak velem! Nos, azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban azoktól az utazóktól azért meglehetősen különböző híreket kaptam, akik most voltak úton. Az egyik ismerősöm üzleti okból Kínába utazott. Az elmúlt héten már hallhatták a műsorban, hogy milyen bonyolult és nehéz, és mennyi ideig kell a hivatalos karanténszálláson tartózkodni, és utána még milyen egészségügyi előírások vonatkoznak azokra, akik be akarnak utazni, úgyhogy turisztikai célból pedig nem is tudnak utazni Japánba sem, Ausztráliába és Új-Zélandra sem, és nagyon sok ázsiai országba sem. Ha azt nézzük, hogy mi történt azokkal, akik az Omikron variáns megjelenésekor voltak még kint mondjuk valamelyik afrikai országban, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok esetben nem tudtak úgy hazajönni, ahogy elképzelték, mert hogy az Európai Unió a járatok jelentős részét töröltette a légitársaságokkal. Ugyanakkor voltak olyan mentesítő járatok, volt olyan B-terv, hogy valamiképpen hazajöhettek azok, akik kint rekedtek. Tehát ebből a szempontból a hazatérés joga Magyarországon is megvan, tehát be tudunk jönni, csak kötelező karantén vár utána ránk, és általában ez a legtöbb helyen így van. Úgyhogy az biztos, hogy ebből a szempontból ez sem jelentett egy ideális kikapcsolódást, hogyha valaki odautazott. Ha pedig valaki mondjuk elutazott egy ázsiai helyre, akkor újabb szigorítások vártak rá sok esetben. Az oltatlanoknál, hogy hova tudnak most utazni, vagy mire számíthatnak, hát azt látom, hogy úgy, hogy nyugodtan, kellemesen, elképzelve az utazást, és felkészülve néhány negatív PCR-tesztel, hát nagyon nehéz dolga van az utazónak, úgyhogy azt tanácsolom, hogy ne menjen sehova. Egyébként is igazából a mostani időszakban kétszer is meg kell gondolni, hogy ha valahova szeretnénk utazni. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne lehetőség foglalni például mondjuk egy jó áru repülőjegyet Dubajba, vagy gondolkodni a januári-februári utazásban, hiszen az utazási irodák meglehetősen rugalmasan állnak hozzá, és vissza is lehet akár mondani a foglalásokat, tehát az biztos, hogy ez benne van a pakliba. Ugyanakkor az is biztos, hogy óriási macera az, hogyha közben változnak az egészségügyi előírások, miközben mi kint tartózkodunk, tehát tényleg az nagy fejtöréseket okozhat. A Maldív-szigetek nagy sláger volt az elmúlt időszakban, februárban 3500-an voltak kint Magyarországról, ezzel csúcsot döntöttünk, legalábbis ami a magyar turisták számát illeti. Most, ha nincsen valakinek oltása, csak negatív PCR-tesztje, akkor a Maldív-szigetek is olyan szempontból bekeményített, hogy csak akkor mehetünk, hogyha már az ottani helyi lakosoknak is a 90%-a beoltott, aki találkozik a turistákkal, azoknak a 95%-a beoltott, és a 65 év felettieknek pedig a 60%-a beoltott. Ha ez mind teljesül, na akkor különböző oltás nélküli egy egyszerű PCR-teszttel rendelkező vendégek is elmehetnek az adott szigetre. Hát ilyen azért nincsen túl sok. Egyébként pedig ha az oltás és a negatív PCR-teszt kombó, hogyha elfogadott oltással rendelkezünk, akkor az sikert hozhat, hogyha pihenni akarunk itt. Mexikóba tudunk még menni nyaralni, na de hát nyilván valahol át kell szállnunk, és akkor az adott átszálló helynek is az egészségügyi előírásait be kell tartani. Elmehetünk még Kosztarikára, viszonylag egyszerű a Dominikai Köztársaságban nyaralni, úgyhogy vannak még lehetőségek egzotikus helyeken, nyilván ezek azért nem olcsók. A valamivel jutányosabb áru észak-afrikai területek azonban sorra zárnak be. Hát kedves ismerősöm, még Marokkóba szerettek volna elmenni, aztán Marokkó is beszigorított, úgyhogy nincs egyszerű dolga annak, aki ilyen helyekre szeretne utazni, vagy relatíve közelben szeretne kicsit egy hetet vakációzni. Hogyha pedig valaki városlátogatásra vágyott, hát akkor meg és még nehezebb a dolga. Szlovákia bezárkózott, kijárási tilalom van, a szlovákok jönnek át egyenesen mondjuk Győr környékére, és lepik el az éttermeket, meg az osztrákok jönnek át Sopronba, Győrbe, hiszen Ausztria is bezárkózott egészen december 11-ig, és itt is a kijárási tilalom is életbe lépett, és az üzletek jelentős részét, a vendéglátóhelyek jelentős részét is bezárták, tehát azért Európában nem könnyű bárhol is, ha már ott vagyunk, ha még be is tudunk jutni, ott ellenni. De hát a bejutás sem egyszerű, mert látjuk azt, hogy az oltások elfogadottsága is olyan, hogy egy hete említettem önöknek, hogy Kína például csak a kínai vakcinát fogadja el, és a keleti vakcinák közül a kínai vakcinákat. Ausztriában megyünk, akkor a Sputnikkal nem tudunk beutazni, de mással már be tudunk utazni. A Maldív-szigeteknél mindegyikkel be tudunk utazni, akár kínaival, akár Sputnikkal, akár nyugati oltóanyagokkal. Akkor van, ahova csak a WHO által elfogadott oltásokkal tudunk beutazni. Van, ahová mással tudunk. Szóval azt kell mondanom, hogy azért nem egyszerű ez a történet, és hiába van most már Európai Uniós oltási igazolás, ez sem tette egyszerűbbé ezeket a képleteket. Szerintem a hozzáfűzött reményeket azért nem tudta igazán beváltani, mert nem lett egy általános utazási lehetőségünk azzal, hogy ezt megkaptuk, vagy letöltöttük a telefonra. Úgyhogy az biztos, hogy most utazni nem egyszerű külföldre. Belföldön Magyarországon tudunk utazni, tudunk foglalni, el tudunk menni wellness hotelekbe, karácsonykor is egyre többen foglalnak manapság már. Érdekes az, hogy ez divatba jött az utóbbi 10-15 évben, hogy karácsonykor is elutazunk valahova az egész családdal, és akkor a nagymamának nem kell főznie, hanem együtt lehetünk, hiszen végül is a szeretet a lényeg. Ez nagy változás egyébként a trendeket illetően. Szilveszterkor pedig mindig is szerettünk kimozdulni. Hát most azért vannak bőven foglalások belföldre, tehát külföldön azért más a helyzet. Bár Dubajba azért utaznak bőven magyar vendégek, itt nem valószínű, hogy nagyobb szigorítások lesznek tekintettel arra, hogy március 31-ig azért a dubai világkiállításra nagyon sok vendéget várnak, nagyon sok turisztikai attrakciót megnyitottak, fantasztikusabbnál fantasztikusabb új, izgalmas attrakciókkal várják a vendégeket, hát nyilván ehhez kellenek vendégek, következésképpen vélhetően nem lesznek olyan szigorítások, amelyek ellehetetlenítik a turizmust, és ide be fogunk tudni majd utazni, még akkor is, hogyha azért nyilván negatív PCR-teszt, stb. Tehát fel kell készülni egy itteni utazásra is. De egyébként jó pár helyre tudunk még turistaként elmenni a mostani téli szezonban az exotikus célállomások közül is, de a megszokottak közül van, amelyik zárva tart. Nehéz például jó pár dél-kelet-ázsiai országba elmenni, Afrikába elmenni, és sorolhatnám tovább, de hát akár a környező országokba, Ausztriába, Szlovákiába is, mint említettem, nehéz bejutni, elmenni. Ami viszont érdekes, hogy mi lesz a síjelésekkel, a sítúrákkal, majd december 11-12 környékén meglátjuk. Egyelőre olybá tűnik, hogy aki nincs beoltva, az síelni nehezen fog bárhol is. Hogyha valaki csak negatív PCR-teszttel rendelkezik, az például Ausztriában szinte biztos, hogy nem fog tudni síelni, ha egyáltalán megnyitják az eredeti elképzelések szerint a sípályákat. Az adventi vásárok pedig már biztos, hogy nem nyitnak ki jó pár helyen, Németországban, Bajorországban például elmaradnak ezek, és hát kérdéses, hogy egyáltalán pár napra valahol bármit csinálnak is a híres nagy adventi helyeken, egyáltalán rendeznek-e ilyesmit. Hát az biztos, hogy meg lehet azért ezt úgy csinálni, hogy védettségi igazolvánnyal például ellátogatnak a karácsonyi vásárba, mint ahogy nálunk is például. Tehát azt gondolom, hogy van erre megoldás, hát kérdéses, hogy az adott országban milyen az egészségügyi helyzet, és milyenek az elképzelések, az egészségügyi és az ezzel kapcsolatos politikai elképzelések. De az kétségtelen, hogy turizmust, idegenforgalmat illetően azt láthattuk, hogy azért a nyár kezdett egy kicsit jó lenni, szeptemberben, októberben még mozgások is voltak, mindenki bizakodó volt, és aztán most november, decemberben megint azt látjuk, hogy nagyon komoly szigorítások követték a pillanatnyi enyhítéseket, és egyelőre azt látjuk, hogy a jövő év az megint csak a reményé. Azért a manapság valaki utazik, biztos, hogy oda kell, hogy figyelje mindenre, hiszen lehet, hogy amikor kiutazott, akkor még elég volt egy negatív PCR-teszt és egy oltási igazolás, aztán utána még ez sem menti meg a karanténtól, tehát az biztos, hogy azért ezzel számolni kell. És hát összességében azt is látjuk, hogy a turisztikai világszervezet úgy számolt, hogy 2 milliárd dollár az az összeg, amelytől a turisztikai szektor ebben az évben a koronavírus járvány miatt elesett. Egyébként, hogyha Összehasonlítjuk az elmúlt évvel a mostani turisztikai szezont. Én sok szolgáltatóval beszéltem, és vagy mindenki azt mondja, hogy hát jobb volt, de még nem az igazi, vagy pedig picit a belföldi turistákra szakosodott területek bizakodnak, a külföldi turistákból élők pedig szomorúak. Igazából Szegeden is voltam beszélgetni az egyik idegenforgalmi nagyágyúval, aki egy híres éttermet üzemeltető, mondta, hogy a tavalyi 200 milliós mínusz után most 100 milliós profitot termelt idén eddig, és akkor még decemberben várja a vendégeket. Ismerek olyan győri vendéglátóst is, aki örül annak, hogy jönnek Szlovákiából a vendégek, tehát azért lehet profitot termelni, meg lehetett, meg a belföldi turizmusból azért szintén, illetve most az osztrák-szlovák turistákból szintén lehetett profitot realizálni, de hát azt is látjuk, hogy most decemberben meg sorra mondták vissza a korábban biztosnak tűnő céges partikat, tehát ez is gondot jelent. Úgyhogy vegyes a kép, de ha az egész világot nézzük, akkor például pessimizmusra adhatok ott az, hogy az Omikron variáns miatt számos ország új utazási korlátozásokat rendelt el, és igazából a kiszámíthatatlanság az, ami gondot jelent, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, meddig tart, milyen újabb intézkedések lesznek, és hát ez a kiszámíthatatlanság, ez a bizonytalanság az, ami a legrosszabbat teszi a szektorban. Minden esetre, hogyha az egész évet nézzük, akkor összességében azért több mint 50%-a már megjött egy normális esztendőnek, hogy forgalomban, de még mindig nagyon komoly mínuszok vannak, de minden esetre abban bíznak, hogy 2022 jobb év lesz, mint az idei. De az is érdekes, hogy nagyon hamar teaprál a turizmus. Néhány karibi szigeten, földközi-tengeri úti célon közel annyi vagy akár magasabb volt a turisták száma, mint a válság előtti időkben. Akik megnyitottak, azok telelettek turistákkal. Ugyanakkor Ázsiában és a Csendes-óceáni térségben voltak olyan úti célok, ahol gyakorlatilag nem is volt turizmus. Hát persze, hogy nem, hiszen nem engedték be a vendégeket. És hát most egyébként 46 ország van teljesen lezárva a turisták előtt, 55 ország részleges korlátozásokat tart fenn. Azok közül, az országok közül, amelyek tagjai ennek a szövetségnek, az ENSZ turisztikai világszervezetének, hát van egy csomó ország, ami nem tagja, és azok közül is még vannak olyanok, amelyek zárnak, tehát ennél értemben még inkább bezárt a kép, vagy legalábbis a szigorítások sok helyen érvényesek még mindig. Az Egyesült Államok november elejétől megnyitotta határait az EU-ból érkező teljes körűen beoltott személyek előtt, meg az Egyesült Királyságból érkezők előtt is. November elejétől Kanadával és Mexikóval szemben fennálló szárazföldi beutazási korlátozásokat is feloldották, és hát lényegében az USA elfogadja a Sinopharm meg a Sinovac vakcinákat is, úgyhogy ilyen téren ez előny. Mauritiust korlátozás nélkül látogathatják a teljesen beoltottak, és minden Magyarországon alkalmazott vakcinát elfogadnak. Sri Lanka a két hete legalább teljesen beoltott, plusz még negatív PCR-t is hozókat, azokat szintén beengedi. Thaiföld fokozatosan nyitott, ugye a Sandbox homokozó program keretében már bejöhettek turisták, júliusban 14 ezeren voltak egyébként, és lényegében azt tervezik, hogy majd egyszerűsítik a szükséges adminisztrációt a beutazáshoz, tehát azért még a tájföldi turizmus korán sem teljesen nyitott, még folyamatosan változnak, mert azért itt is az alacsony átoltottság miatt gyakran az enyhítéseket szigorítások váltják, úgyhogy ez is egy bonyolult dolog. Dubaj, Kuba, Mexikó, Dominikai Köztársaság, Maldív-szigetek, Seychelles-szigetek, de akár a Kanári-szigetek is, viszont még a turisták előtt nyitva állnak bizonyos feltételekkel, tehát azért itt sem olyan egyszerű már, hogy csak úgy felülünk a repülőgépre, és akkor ott leszünk mondjuk egy negatív PCR-teszttel, vagy akár egy egészségügyi papír kitöltésével, de mondjuk Mexikóba például még azért viszonylag jól, könnyen eljuthatunk különösebb egészségügyi előírás nélkül, bár itt is ki kell tölteni azért egy olyan papírt, amelyben iratkozunk arról, hogy merre jártunk, és hogy nincsen semmilyen problémánk, pláne koronavírus járványnak nem vagyunk az áldozatai. Zanzibár szigorított még korábban a beutazási szabályokon, ugyanakkor a Seychelles-szigetek meg egy picit nyitott, úgyhogy az egzotikus úti célok közül azért vannak olyanok, ahová el tudunk utazni. De hát az biztos, hogy a szabályoknak a bonyolultsága eléggé hátráltatja az utazást, és hát nem is az árkérdés sokszor, hanem attól való félelem, hogy úristen, most akkor még szigorítanak, nem szigorítanak, karanténba kerülök, nem kerülök karanténba, hát ha valaki elutazik, akkor a karanténtól való félelem azért biztos, hogy visszatartja a teljesen jó és élvezetes nyaralástól, és hát néha már az utazási foglalástól is visszatartja, és azt meg az utazási irodáknak, meg a légitársaságoknak is rossz, de hát az utazó sem tud eljutni csodaszép helyekre. A Magyar Divat és Dizájn Ügynökség különleges rendezvénysorozat keretében mutatta be a hazai divattervezők és a formatervezők munkásságát Dubajban, úgyhogy ez tényleg nagyon érdekes, hogy mindig vannak olyan országok, amelyek éppen aktuálisan bemutatják az otthoni csodáikat, és hát a különböző pavilonokban pedig rendszeresen az adott országra jellemző bemutatók, divatsók vagy éppenséggel hasonló aktivitások vannak. Ami még fontos itt a dubai világkiállításon, az a fenntarthatóság, csak nem mindegyik szakmai konferenciának ez témája valamilyen szempontból, a turizmus fenntarthatósága, és hát általában a környezetvédelmi kérdések. Ukrajna bízik abban, hogy a turizmus hamarosan helyreáll, minden esetre új nemzeti légitársaság alakul Ukrajnában. Ukrán Nemzeti Légitársaság, ez lesz a neve egyelőre, ez a munkanév még, de elképzelhető, hogy majd kitalálnak mást. Minden esetre az új állami légitársaság létrehozását Zelenszky, az ország elnöke jelentette be egy turisztikai és légiközlekedési szakmai fórumon. Az a cél, hogy az állami légitársaság 5 éven belül nyerességet termeljen, hát ezért ez merész cél. 22 repülőgép beszerzéséről írt alá az ukrán kormány szándéknyilatkozatot, úgyhogy ők majd kilépnek a nemzetközi piacra, és hamarosan úgy tűnik. Manapság rengeteg lista készül, és ilyenkor decemberben mindig listákat készítenek a különböző turisztikai szervezetek, az utazási portálok, és sorolhatnám tovább. Van olyan lista, ami a legszebb épületeket és legturista csalogatóbb épületeket sorolja fel. Egy ilyenen a Magyar Parlament is a 6. helyen végzett, de a legszebb karácsonyi fényeket is díjazzák, úgyhogy ez is érdekes. És hát New York, Amsterdam, Párizs, London, stb. Is benne van ebben a listában, de egyébként általában Budapest is viszonylag jól szokott szerepelni, úgyhogy a budapesti karácsonyi vásárok ugyanúgy ismertek és síresek, mint mondjuk a londoniak vagy a prágaiak, amikor éppen vannak, persze, meg ahol éppen vannak. Velencében most a viszonylag nehéz koronavírus sújtotta időkben van azért újdonság, mert hogy 500 év után 2022 tavaszától már látogatókat fogad Velence látványossága, a régi prokurátus épülete. Fantasztikusan felújították, és tavasztól majd régi pompájában meg lehet csodálni ezt az épületet. A Szent Mártér ikonikus épületéről van szó egyébként, és Velence abban bízik, hogy ismét az itteni turizmus is a régi fényében ragyoghat, és rengetegen látogatnak majd el ide. A bizakodás mindig is a turizmus akkor meg a turisztikai szereplőknek a sajátossága volt, tehát azt gondolom, hogy azért az idegenforgalomban dolgozók mindig egy kicsit optimisták, nyitottak, tehát valószínűleg ez is a sikerek titka. Az elmúlt időszakban rengeteg elektronikus üzenetet, telefonhívást kapok, mindenki tanácsot kér, hogy most akkor utazzon, ne utazzon, hova utazzon. Az biztos, hogy meglehetősen nagy felelősség ilyenkor azt mondani, hogy bátran menjenek egy adott célterületre, aztán 2 hét múlva hoznak egy olyan szabályt, hogy már nem tudunk normálisan visszajönni, csak karantén kötelezettséggel, hiszen tudjuk jól, hogy az elmúlt időszakban például Afrikába, Zanzibárra lehetett különösebb gond nélkül utazni. Először még negatív koronavírus tesztre sem volt szükség, csak egy elektronikus nyilatkozatra, aztán egy egyszerű negatív PCR tesztre, aztán utána beszigorítottak, és már nem volt olyan egyszerű ide menni. Azt is látjuk, hogy aki most elment például valamelyik afrikai üdülőparadicsomba, Dél-Afrikában, esetleg Namíbiában kalandozott, az meg nehezen tudott hazatérni, és a Marokkóba utazni vágyók is azt láthatták, hogy a szigorítás miatt már nem tudnak elutazni, úgyhogy sok változás van. Van persze pozitív változás is, az Egyesült Államokban turisztikai célból elvileg beutazhatunk, gyakorlatilag is, csak azért annyira problémás és macerás az a procedúra, amin át kell esni, hogy azért azt gondolom, hogy nem olyan, hogy felszállunk a repülőgépre és örülünk, hogy megérkeztünk, hanem nem mindegy, hogy milyen oltás, negatív PCR-teszt, stb. És hát az sem mindegy, hogy ha valahova megérkezünk, akkor vajon milyen előírásoknak kell megfelelnünk, hiszen tényleg az oltatlanok azok azt mondom, hogy alig tudnak most bárhova is utazni, az oltottaknak is nehéz azért megfelelő úti célt kiválasztani. Ami érdekes egyébként például az, hogy a német szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői nagyon komoly korlátozásokról döntöttek. Az oltatlanok például csak az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be. Úgyhogy nagyon komoly korlátozásról van szó, és az is biztos, hogy aki nincs beoltva, az lényegében még a bevásárlását tudja csak intézni, meg a patikába esetleg be tud menni. Ugyanakkor az oltatlanok elszigetelését szolgálja az a szabály is Németországban, hogy egy-egy háztartás tagjai legfeljebb egy további háztartás maximum 2 tagjával tölthetik együtt az időt, ha van a csoportban oltatlan. Tehát, hogyha valaki nincsen beoltva, akkor még csak nem is csoportosulhat. Ráadásul a szilveszteri és az újévi gyülekezéseket is szabályozták Németországban. Szilveszterkor és újévkor is tilos a gyülekezés, nem lehet házi bulit csinálni, és a tűzijátékok használata is tilos. De a tömegrendezvényeket, a rendezvényeket is korlátozták, úgyhogy a hivatalos rendezvények esetében, ha van valamilyen nagyobb hely, akkor annak az 50%-át lehet kihasználni, és oda is meglehetősen kevés embert lehet beengedni. A szabad ég alatt tartott rendezvényeken pedig legfeljebb 15 000 ember vehet részt, úgyhogy ez is érdekes. Az oltatlanokat a rendezvényekről, a tömegrendezvényekről is kitiltják, a hivatalosakról, mert mit mondtam, a nem hivatalosok esetében, ha van oltatlan, akkor meg nem is lehet. Úgyhogy nem egyszerű, az biztos. A törvényi szabályozás átalakításával lehetővé teszik Németországban, hogy gyógyszerészek és fogorvosok is beadhassák a COVID-19-től védő oltást. Úgyhogy Németországban meglehetősen sok új szabályra kell felkészülni. A héten az Omikron variánssal fertőződhetett meg 2 Dél-Afrikából érkezett román állampolgár. Ezt is bejelentették a héten. A román kormány egyébként döntött arról, hogy különjáratot indít Johannesburgba, vagy Johannesbergbe, így mondják, ugye ott voltam jó párszor, hogy visszahozzák azokat a román állampolgárokat, akik a dél-afrikai térségben rekedtek, miután a legtöbb európai ország felfüggesztette a térségből érkező járatokat a koronavírus ragályosabbnak tartott, omikronnak nevezett változatának megjelenése miatt. Egyébként, mint a műsorban már beszámoltam, a legtöbbször ezt a mentesítést, ezt a mentesítő járat indítást választották nem csak a románok, hanem több más ország is, a hollandok is, vagy éppenséggel a belgák is, tehát azért az ott rekedt EU-s állampolgárokat hazahozzák. A bukaresti katonai repülőtérre kedden megérkezett gép 70 azonnal letesztelt és karanténba küldött utasa közül 3 koronavírus tesztje is pozitív lett, és az omikron variánsról lehet szó a Dél-Afrikából hazatért utasok esetében 2-nél is, úgyhogy az biztos, hogy azért meglehetősen hamar terjed ez a variáns is, ezért az Afrikából hazatérteket karanténba zárják a legtöbb helyen az Európai Unióban. Ausztriában a korlátozásokról már beszámoltunk, ugyanakkor van azért pozitív dolog is, például az, hogy az oltás mellé jutalomként egy utalványt is kapnak a frissen beoltottak Bécsben a hajótársaság, az egyik hajótársaság járataira, úgyhogy a bécsi Duna csatorna központi helyén horgonyzó hajó fedélzetén naponta 10 és 19 óra között várják a 12 éven felüli bécsieket, akik előzetes regisztráció nélkül megkaphatják a Pfizer vakcinát, és például beválthatják ezt a vouchert a festői Wachau-ba szóló hajókázásra is, úgyhogy még ilyen módon is próbálják ösztönözni az oltakozásra a helybelieket. Nagyon sok e-mail érkezett annak kapcsán, hogy Dubajról volt szó az egyik világszámban, és a dubai magyar jelenlétről, meg a világkiállításról, az expóra lehet-e még utazni, miként lehet utazni? Hát egészen jövő év március 31-ig lehet utazni, és a repülőjegyek egyébként drágulnak. Nekem az egyik kedves ismerősöm 20 000 forintért vett repülőjegyet, ami most már 200 000 forint feletti. Az Expo egyébként 3 témakörre épül, a hivatalos neve Expo 2020, mert ez is egy eltolt világkiállítás. Az egyik témakör az egyén és a közösség szerepe a jövőben, tehát lényegében a jövőről szól. A másik a mobilitás, az, hogy az emberek, az áruk, az ötletek minél hatékonyabban tudjanak mozogni, a harmadik pedig a környezetvédelem, a fenntarthatóság, úgyhogy a pavilonokat is ennek szellemében alakították ki, mint már említettem, a magyar pavilon például a termálvizeket, a gyógyvizeket mutatja be, és erről szól javarészt a pavilon jó pár dolga. És hát ami még fontos, az a gasztronómia, hiszen több mint 100 étterem kínál a világ különböző területeiről származó, vagy az országra jellemző ételeket, italokat, és a nemzetközi éttermek közül is sokan nyitottak ideiglenes egységet itt az Expónál. Itt aztán tényleg szinte mindent megtalálunk, úgyhogy gasztronómiai szempontból valóban csúcs a Dubai Expo. A német utazási szolgáltatók jelentős része úgy gondolja, hogy a jövőben nőni fog az igény a környezetkímélő szabadidős utazások iránt, tehát az aktív turizmusé a jövő, viszont a környezetvédelem itt is minden téren szempont lesz. Egy német utazási szaklap a klímacsúcshoz kapcsolódóan kérdezte meg a német utazási ágazat 250 képviselőjét, hogy szerintük miként változik meg a kereslet, és azt mondták, hogy valószínűleg a klímavédelmi intézkedések az utazások drágulásához vezetnek, de hát erről már beszéltem, hogy ez valószínű, hiszen ha például a repülőjegyek árát megemeljük, akkor már a környezetet védjük, mert hogy a kerozin fogyasztás csökkenni fog, úgyhogy ebből a szempontból nem véletlen az sem, hogy a rövid távú repülőjáratokat megpróbálják visszaszorítani, és az utazások lehet, hogy luxuscikké válhatnak, bár hozzáteszem, hogy ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy az utazás, főleg, hogyha távolabbra utaztunk, akkor mindig is idézőesen valamiféle luxust jelentett. Amikor én elkezdtem utazni, akkor még óriási dolog volt az, hogy 1978-ban egy zsigulival kimehettünk Svájcba a nagybátyámhoz hárman, mert a nővéremnek itthon kellett maradni a túsznak. Ugye akkoriban még nem mindenki kapta meg a családból a lehetőséget arra, hogy nyugatra menjen, mert akkor esetleg kinn is maradhatott volna. Úgyhogy ebből a szempontból az is egy kiváltság volt 5 évente vagy 3 évente nyugatra utazni. Aztán a világot már felfedezhettük, de az biztos, hogy a repülés az nem egy mindennapi dolognak számított. Utána a fapados légijáratok a low-cost modell megjelenésével azt hozták, hogy gyakorlatilag fillérekből 1 eurós jegyek tudjuk jól, stb. El lehetett repülni valahova, ahonnan aztán már akár stoppal is bemenni a belvárosba, tehát igazából mindenki tudott utazni. Sokszor egy repülőjárat vagy egy londoni út az egyszerű volt, mint elmenni mondjuk Budapestről Szegedre, és nem volt drágább, tehát ki tudta fogni mindenki az extrém olcsó dolgokat. Hát ez a fajta modell azt jelentette, hogy azért tényleg hihetetlenül megnőtt a repülőknek a száma, és nyilvánvaló, hogy emiatt természetesen a környezetre gyakorolt hatásról sem szabad el megfeledkezni. Ugyanakkor most az utazás szervezők 54%-a a német megkérdezettek közül azt látta, vagy azt látja, hogy a repülőutak alternatíváit is meg kell, vagy meg fogják keresni az utazni vágyók. A vonat adott esetben az autó is szempont lehet, és úgy látják, hogy a természetközeli utak iránti kereslet majd meg fog valamilyen szempontból növekedni. Érdekes vélemény az is, hogy a Wilhelmshaveni egyik egyetem turizmus professzora azt látja, hogy nem lesz tartós a hazai tájak újra felfedezésének magas aránya. Ugye itt Magyarországon is, de Franciaországban is, sőt Németországban is azt látjuk, hogy a belföldi turizmus tényleg rendkívül erős, és ő azt jósolja, hogy Németországban a külföldi utak iránti kereslet gyorsan vissza fog állni a járvány előtti szintre, amint lesz az embereknek lehetőségük utazni. Lesz-e utazás drágító hatása a klímavédelmi intézkedéseknek, mert hogy több német utaztató ezt látja, meg azt, hogy az aktív turistáskodás iránt erősödik majd az igény, esetleg a repülős utazásokat kevesebben fogják választani. De van olyan professzor, aki meg azt mondja, hogy ezek a trendek, hogy majd kirándulunk belföldön, ezek rögtön visszaesnek majd, és ismételten a külföldi utazásokat keresik a németek, mihelyt szabadon lehet utazni, és megszűnnek a korlátozások. Mármennyiben megszűnnek, mármennyiben visszaáll a régi lehetőség, mondjuk az elkövetkezendő 5 évben, vagy akár 10 évben, bármikor. Úgyhogy ez is érdekes kérdés. Miként az is érdekes, hogy vajon a világnak melyik a legdrágább városa, ezt mindig is szokták számolgatni, meg azt is, hogy hol a legboldogabbak, stb. Hát boldogoknak a norvégok szoktak, meg a skandinávok boldogok lenni igazán, drága pedig Tel Aviv. A legmagasabbak a dollárban számolt megélhetési költségek az egész világon Tel Avivban. Ezt egyébként az egyik legnagyobb londoni gazdaságkutató intézet globális felmérése alapján mondhatjuk, és az összehasonlítás alapja a 100-as megélhetési mutatóval hagyományosan New York, és ahhoz viszonyítanak, ahhoz nézik, hogy milyen a megélhetés az adott területen. Egyébként nekünk nem kell aggódnunk, mert hogy Budapest a 135. helyre került a megélhetési költségek alapján, ez azt jelenti, hogy durván fele annyiból lehet megélni, mint hogyha valaki New Yorkban lakik. Egyébként Párizs és Szingapúr holtversenyben a második, tehát Tel Aviv után Párizsban drága a megélhetés, meg Szingapúrban, aztán Zürich következik, Hongkong és New York, aztán Genf, Kopenhága, Los Angeles, Osaka. Hát Japán tényleg nagyon drága, az, hogy japán városok közül Osaka jutott be ide, hát az azt jelenti, hogy a többi hely is jó drága lehet. Hozzáteszem az, hogy Budapesten lényegében a New Yorki feléből már el lehet lenni, azt jelenti, hogy bár alacsonyak ugye a nemzetközi összehasonlításban a fizetések, de a megélhetés is alacsonyabb. Egyébként a kimutatások alapján azt látjuk, hogy a magyar főváros a dollárban számítva folyamatosan olcsóbbá válik egyébként a többi városhoz képest. 7 évvel ezelőtt a 100. helyen volt Budapest, előtte a 65. helyen állt, és most már a 135. helyen, tehát egy külföldinek mind olcsóbb relatíve Budapest, vagy legalábbis máshol gyorsabban nőttek a megélhetések, mint Budapesten a megélhetési költségek. A közép-európai térség legdrágább városa egyébként Prága, a 79. helyen van, mi Budapesttel ugye a 135. helyen vagyunk. Ez azt jelenti, hogy New Yorkhoz képest nagyjából a New Yorki szintnek a 62%-a az, amiből a cseh fővárosban el lehetünk. Hát Budapestnél egészen pontosan ugye 54%, hát mondom durván a feléből tudunk megélni a kutatóintézet szerint. A városokban egyébként a közlekedési költségek emelkedtek a leggyorsabban. Dollárban számolva egyébként Hongkongban a legdrágább az üzemanyag. A kutatás szerint a kutatásban szereplő városok, nagyvárosok esetében Hongkongban nagyon drága például 1 liter benzin. Forintra átszámítva 805 forint Hongkongban 1 liter benzin. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy az a 480 forint, az nem is olyan sok, pedig nekem dermesztőnek tűnik mondjuk az 500 forint közeli benzin, de Hongkongban még drágább. Tel Avivban egyébként 644 forint a benzinnek a literje. Hát nyilván különböző oktánszámokról beszélhetünk, stb., de igazából ilyen nagy különbség csak az Egyesült Államok esetében, meg Dél-Amerikában van. Ott ugye jóval alacsonyabb oktánszámú üzemanyagokat használnak, jóval olcsóbb is itt, de hát ott gyakorlatilag van 82, 85, 86-os benzin is, hát nálunk meg 95, 98, stb., úgyhogy jóval finomabb nálunk az üzemanyag, de hát ott az USA-ban még mindig rengeteg olyan autó van, ami 3500, 4000, 4500 vagy 5000 köbcentis motorja van. A világ legolcsóbb városa, legalábbis a listán szereplő városok közül, és dollárban számítva a külföldiek számára, Damaszkusz. Egyébként ugye 173. helyre került, 173 várost vizsgáltak, a New Yorki szint egy tizedéből meg lehet itt élni, de hát azért nyilván időként a külvárosba beketyeg egy-két rakéta, tehát nem biztos, hogy azért elcserélni valaki a Times Square melletti villáját egy jóval olcsóbb megélhetési szintre Damaszkuszban. Hozzáteszem egyébként Damaszkuszban, amikor még nyugalom volt, akkor én nagyon jól éreztem magam. Kint voltunk hosszabb ideig, és szinte mindent felfedeztük. Felfedeztünk valóban Damaszkusz édességboltjai, nagyon híresek voltak. A Semiramis például egy olyan mesés édességbolt volt, hogy még az Egyesült Arab Emirátusokból is ide jöttek, hogy vásároljanak finom datojás édességeket, tehát ez egy nagyon-nagyon híres damaszkuszi bolt. Akkor a híres damaszkuszi fagylaltozó, ide is eljöttem. A damaszkuszi bazársor az arab világ leghíresebb bazársorainak egyike, és a fagylalt megint csak olyan volt, hogy repülőgéppel szállítottak Dubajba fagylaltot, és valóban nagyon-nagyon híres és régi volt az itteni fagylalt. Tehát tényleg egy lüktető várost éltem meg, és azt láttam, hogy valóban egy turistának is rengeteg érdekességgel szolgál. Damaszkuszból pedig lehetett kirándulni például arra a helyre, ahol még mindig beszéltek néhányan arámi nyelven, ugye Jézus nyelvén, meg lehetett nézni az itteni kolostorokat, el lehetett menni Palmirába, ahol még állt akkor az a templom is, amit aztán leromboltak, de a híres kősétány, az ókori kősétány, az ókori oszlopsor, az még a mai napig megvan, és ebbe a csodálatos ókori településbe aztán rengetegen a környékre beköltöztek, lehetett látni a titokzatos sírkamrákat, az itteni erődöt, úgyhogy egy damaszkuszi kirándulást utána a környékre még elutazgatva ki lehetett bővíteni egy 4-5 napos csodás kis utazgatással, amikor izgalmasabbnál izgalmasabb történelmi tájakat fedezünk fel. Úgyhogy szerintem ez valóban egy olyan vidék volt, ami nem közhelyes, és hát nagyon szomorú, hogy sajnos a háború tönkretette. Ami még egyébként az olcsó városok között szerepel a kutatás alapján, az mondjuk Tripoli, Tunis, Tashkent, de érdekes, hogy Buenos Aires is viszonylag olcsó. Tehát nem véletlenül mondják sokan azt, hogy Argentina egy remek hely. A fizetendő számla alapján mindenképpen az. Hát Tripoliban azt gondolom, hogy megint csak olyan a helyzet, hogy igazából turistáskodni nem nagyon mennek az emberek értető okból, tehát még mindig azért izgalomra adokott a pillanatnyi harci politikai helyzet. Tashkent nekem nagyon tetszett, és azt kell mondanom, hogy egy nyugodt, kellemes város, jó közlekedéssel, hatalmas terekkel, óriási sugárutakkal, de hát azért nem annyira impulzív, viszont a környékre lehet kirándulni, a történelmi csodákat megnézni, úgyhogy ez is nekem nagyon tetszett, és valóban fillérekbe került szinte minden. Tunéziában azért azt látjuk, hogy amikor el lehet utazni, akkor a turizmust professzionálisan művelik, és nem véletlenül jön ide rengeteg magyar vendég is minden évben. Árértékarányosak a szolgáltatások, és hát valóban nagyon olcsó. Buenos Airesbe azért nincsen annyi magyar turista, viszont van egy nagyon komoly magyar közösség, akik már régóta itt élnek, laknak és őrzik a hagyományaikat. Egyébként az olcsóság meg a kevésbé olcsó mindennapok. Nagyjából, ha valaki Londonban kiment dolgozni, jó pár ismerősöm így tett, vagy akár Sydneybe elköltözött, akkor látszólag rengeteget keres. Tehát a másik oldal, hogy mennyibe kerül mondjuk az albérlet, a megélhetés, a színház, úgyhogy azért ezt mindenképpen ennek viszonylatában kell nézni, hogy mi mindent tudok vásárolni abból a pénzből a saját lakókörnyezetemben, amit én keresni tudok. Hogyha ezt összerakjuk, akkor már azért nagyjából lehet arra következtetni, hogy mit tudok megtenni. Hát nyilván vannak olyan dolgok, amelyek az egész világon hasonló árban vannak, az autók jelentős része, vagy éppenséggel a mobiltelefonok, de azt gondolom, hogy összességében az élelmiszerek, a szolgáltatások árai, a szállásköltségek, az üzemanyag, stb. Azért nagyjából meghatározzák az árszintet egy településen. Régen Moszkva volt még rendkívül drágának mondott, és a kezdeti időszakban, amikor a rendszerváltás után én Moszkvába eljutottam, akkor még tényleg viszonylag jó áron tudtam megszállni, minden olcsóbbnak tűnt, mint otthon, aztán utána folyamatosan ment felfelé az óriási fejlesztésekkel, és a gumáruházból, meg a cumáruházból, ugye a centrálni univermákból is luxusáruház lett, és az újabb és újabb fejlesztésekkel, meg a gazdag orosz réteg megjelenésével Moszkva rendkívül drága várossá vált, és bejutott a topba. Hát most azért Tel Aviv, meg Oszaka, meg a már említett városok azért lekörözik az orosz fővárost az árszínvonalat illetően. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmet. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is további kellemes rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszonthallásra!